Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában 2019 legfontosabb külpolitikai eseményeiből hallanak összefoglalót. Január 6-án az ellenzéki többségű, a baloldali populista Nicolás Maduro elnök által hatalmától megfosztott venezuelai parlament új házelnököt választott Juan Guaidó személyében, aki 23-án ideiglenes államfővé nyilvánította magát, mivel az elnökválasztás eredményét csalásokra hivatkozva nem ismerte el. Guaidót, akit mintegy 50 ország, köztük a politikus legfőbb támogatójaként emlegetett Egyesült Államok elismerte Venezuela törvényes államfőjeként, május elején megpróbálta átvenni a hatalmat a katonaság segítségével, azonban az előzetes ígéretek ellenére a tábornokok többsége nem állt mellé, így a vértelen puccs kudarcba fulladt. Maduro elnök Moszkvától kért és kapott segítséget. Április elején a segélyszállítmányokkal orosz katonák is érkeztek a latin-amerikai országba. Az ügyben az orosz és az amerikai külügyminiszter többször is egyeztetett telefonon.
Az áramszolgáltatás 30 napos korlátozását jelentette be Venezuelában Nicolás Maduro elnök, miután az előző hónapban 4 súlyos áramkimaradás nehezítette az ország életét. Az áramkimaradásokat az államfő Washington által elkövetett terrortámadással indokolta. A magát januárban Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető szerint nem amerikai összeesküvés, hanem forráshiány és a hanyagkarbantartás okozza az áramkimaradásokat. A politikus a BBC-nek adott interjúban arról beszélt, hogy Venezuela súlyos pénzügyi válságban van. 10 év alatt mintegy 100 milliárd dollár tűnt el az országban. Az elnököt, Nicolás Madurot Oroszország, Kína és Törökország támogatja, az ellenzék vezérét, Juan Guaidót pedig az Egyesült Államok és szövetségeseinek egy része.
Július 11-én norvég közvetítéssel tárgyalások kezdődtek a kormány és az ellenzék között, ezeket azonban Nicolás Maduro augusztus 7-én megszakította, mert az Egyesült Államok zárolta a caracasi kormány ottani vagyonát. Január 11-én a macedón parlament megszavazta azt az alkotmánymódosítást, amely szerint a volt jugoszláv tagköztársaság hivatalos neve Észak-Macedónia lett. Január 25-én a görög parlament is jóváhagyta a 2018. júniusában kötött megállapodást. Lezárult a Macedónia 1991-es függetlenné válása óta tartó Skopje euróatlanti integrációját akadályozó vita. Februárban aláírták az Észak-Macedónia NATO csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet, amelyet hatályba lépéséhez mind a 29 NATO tagállamnak ratifikálnia kell. Április elején Alexis Tsipras személyében először látogatott Észak-Macedóniába görög kormányfő. Február első felében az ukrán parlament megszavazta azt az alkotmánymódosítást, amely szerint az ország az Európai Uniós és a NATO tagság elnyerésére törekszik. Február végén hozták nyilvánosságra, hogy 2018. decemberében egy melbourne-i bíróság bűnösnek találta George Pell, ausztrál bíborost, a vatikáni kúria pénzügyi titkárságának korábbi irányítóját, fiúgyerekek ellen 22 éve elkövetett szexuális bűncselekmények miatt. Pell a legmagasabb rangú vatikáni tisztségviselő, akit ilyen bűncselekmények miatt ítéltek el. Május 9-én Ferenc pápa egyházi törvényt bocsátott ki, amely szerint minden katolikus pap és apáca köteles jelenteni, ha szexuális visszaéléseket vagy ezek eltusolására utaló lépéseket tapasztal, és valamennyi egyházmegyét mindenki számára könnyen elérhető jelentéstételi rendszer létrehozására kötelezte. Szintén még februárban Donald Trump amerikai elnök és Kim Jong-un észak-koreai vezető másodszor találkozott. Ezúttal Hanoiban a csúcs találkozó azonban eredménytelenül zárult, sem a nukleáris leszerelésről, sem a Pjenjan elleni szankciók kérdéséről nem tudtak megállapodni. Háda Béla, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos munkatársa akkor azt mondta, az észak-koreai diplomácia kudarcaként értékelhető a csúcs zátonyra futása.
Túlértékelte a saját ütőkártyáját, ezt a bizonyos Yongbyon-i nukleáris kutatóközpont leszerelésére vonatkozó ajánlatát, és végül is nem sikerült Trumpot belemanőverezni egy olyan megállapodásba, amely engedte volna Észak-Koreának azt, hogy a nukleáris fegyvereit egyelőre megőrizze, tehát gyakorlatilag a de facto atomhatalmi státuszát elismertesse. Az amerikaiak számára így aztán ennek a hanoi találkozónak a végkimenetele végeredményben logikus volt, és az amerikai érdekeknek és szempontoknak a megállapodás elhalasztása sokkal jobban megfelelt, mint bármilyen más megállapodás. megállapodás aláírása.
Észak-Korea október 5-én megszakította a munkamegbeszéléseket a nukleáris leszerelésről. Március 10-én a diktatórikus berendezkedésű országban parlamenti választásokat tartottak, amin az állampárt jelöltjei a voksok 100%-át kapták meg. Március 10-én újabb súlyos repülőgép katasztrófa történt, 157 ember halt meg, amikor lezuhant az etióp légitársaság Boeing 737 MAX 8 típusú gépe. Mivel 2018. októberében egy hasonló indonéz gép balesete 189 ember halálát okozta, világszerte felfüggesztették a típus üzemeltetését. A vizsgálatok során kiderült, hogy a pilóták hiába jelezték a gép szoftver hibáit, hiányosságok voltak a pilóták és a légiforgalmi szakemberek kiképzésében is. A hibáit júniusban elismerő Boeing eladásai és bevételei jelentősen csökkentek. Később jött a bejelentés, 2020. januárjától felfüggesztik ennek a típusnak a gyártását. Az indoklás szerint azért, mert nem tudni, hogy a balesetek után mikor adná meg az engedélyt a típus újbóli forgalomba állítására a Szövetségi Repülésügyi Hatóság. Elemzők szerint a leállás nem csak a Boeingnak, hanem az egész amerikai gazdaságnak komoly veszteségeket okoz. Március 15-én egy rasszista, bevándorlás ellenes fehér ausztrál férfi az új-zélandi Christchurch két mecseténél 51 embert mészárolt le. Április 21-én egy iszlamista terrorszervezet 259 halálos áldozatot követelő terrortámadást követett el húsvét vasárnap Sri Lankán három keresztény templom és négy szálloda ellen. Március 19-én lemondott a Kazasztánt 1990 óta vaskézzel vezető Nurszultán Nazarbájev elnök. Egy nappal később az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa jogerősen életfogytiglani börtönre ítélte Radovan Karadzsics egykori boszniai szerb elnököt háborús, illetve emberiesség elleni bűncselekményekért. Washingtonban március 24-én nyilvánosságra hozták a Robert Mueller különleges ügyész által vezetett, a Donald Trump elnök 2016-os választási kampányának munkatársai és Oroszország közötti esetleges összejátszást vizsgáló különleges bizottság jelentésének kivonatát, majd április 18-án a teljes szerkesztett szöveget. Mueller júliusban a képviselőház igazságügyi bizottsága előtti meghallgatásán azt mondta, sem Trump, sem kampánycsapatának tagjai nem játszottak össze az oroszokkal. Március 25-én Washington elismerte Izrael fennhatóságát az 1967-es háborúban megszállt és 1981-ben anektált, Szíria által magáénak követelt Golán-fennsík felett. Az amerikai kormányzat november 18-án közölte, nem tekinti a nemzetközi joggal ellentétesnek a ciszjordániai zsidó telepeket. Március 27-én a szlovák parlament az állami jelképekre vonatkozó törvényt módosítva csak akkor tette lehetővé nyilvános rendezvényeken más himnuszok eléneklését, ha jelen van az érintett ország hivatalos küldöttsége. A felvidéki magyarság körében felháborodást keltő jogszabályt április 11-én megvétózta az államfő, és május 10-én a himnusz éneklésére vonatkozó passzusok nélkül fogadták el ismét a törvényt. Törökországban március végén a helyi választásokon a kormányzó Igazság és Fejlődés pártja elvesztette a három legnagyobb város vezetését. Az Isztambulban az AKP által kierőszakolt, megismételt választáson június 23-án ismét az ellenzéki jelölt nyert. Egeresi Zoltán, Törökország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa történelmi vereségnek nevezte a történteket.
Abból a szempontból, hogy a párt több mint 20 éven keresztül uralta mind a főváros, mind Isztambul, ez azt mutatja, hogy igen, ez mindenféleképpen egy nagy veszteség, és az a sikersorozat, ami alapvetően az elmúlt években jellemezte a kormánypártnak a mind a helyhatósági, illetve mind a országos választásokon a eredményét, az úgy tűnik, hogy ezzel megtorpant, viszont azért ezt a helyén is kell kezelni. Ez egy helyhatósági választás, ahol az ország, főleg az országnak a nyugati és a déli részének amúgy is egyébként jelentős ellenzéki szavazók rendelkező nagyvárosait veszítették el. Az előző választási eredményekkel sem ment annyira könnyen ezeknek a meggyőzése, ezeknek a városoknak a megnyerése.
Április elején a horvát legfelsőbb bíróság jogerősen 6 év börtönre ítélte Ivo Sanader volt kormányfőt korrupció miatt. Április 9-én Izraelben az előrehozott parlamenti választások után patthelyzet alakult ki. Benjamin Netanyahu kormányfő nem tudott kormányt alakítani. A szeptember 17-i újabb választáson csak nem azonos eredmény született, és miután sem Netanyahu, sem az ellenzéki centrista kék-fehér koalíciót vezető Benny Gantz nem tudott kormányt alakítani, december 11-én a Knesset 2020 március 2-ára újabb, egy éven belül immár harmadik választást írt ki. Április 11-én őrizetbe vette a brit rendőrség Julian Assange-t, a WikiLeaks kiszivárogtató portál ausztrál alapítóját, miután visszavonták a 7 évig Ecuador londoni követségén élő férfi diplomáciai menedékjogát. Április 15-én kigyulladt a restaurálás alatt álló párizsi Notre-Dame székesegyház. A 850 éves gótikus épület huszártornya összeomlott, megsemmisült a tetőszerkezet is, de a kőből készült szerkezetet és a harangtornyokat sikerült megmenteni. A szemtanúk így számoltak be akkor a történtekről az Inforádiónak.
Egészen ijesztő volt tényleg a látvány, hallottuk a szirénákat, hallottuk, hogy mennek tűzoltók, rendőrautók, lehet senki se tudta pontosan, mi történik, úgyhogy a modernkor turistájaként egy közösségi oldalon keresztül találtunk rá, a fiatalok elkezdték feltölteni még a hírek megjelenése előtt, hogy lángokban áll a Notre-Dame, így tudtuk meg, hogy hatalmas a baj. Percek alatt több tízezer ember lett az utcákon, mindenki a hidakhoz gyűlt, és onnan figyelték az eseményeket, illetve az éttermek, a sörözők kinyitották az ajtaikat, benne a tévéket felhangosították, és oda is begyűltek az emberek, hogy első kézből lássák az információkat. Elképesztően megrázó volt látni a lángokban álló székesegyházat, és az embereket, ahogyan sírva zokogva imádkoznak, vallási dalokat énekeltek. Ezt tényleg nem lehetett könnyek nélkül kibírni a helyszínen.
A francia parlament július 16-án fogadta el a Notre-Dame újjáépítéséről szóló törvényt. Április 21-én Ukrajnában az elnökválasztást fölényesen nyerte meg Volodymyr Zelenszky, tévés személyiség, producer, egy sorozatban az ukrán elnök megszemélyesítője. Még ebben a hónapban az ukrán parlament elfogadta a sokak által vitatott nyelvtörvényét, amely a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve az ukrán nyelv használatát teszi kötelezővé, a szabályok megsértéséért jogi felelősségre vonást ír elő. A magyar kisebbséget is hátrányosan érintő jogszabály július 16-án lépett hatályba. Áprilisban Spanyolországban az előrehozott parlamenti választásokon a baloldali szocialista munkáspárt szerepelt a legjobban, de miután nem tudott kormányt alakítani, november 10-én újabb rendkívüli választást rendeztek. Az ismét a legtöbb szavazatot szerző munkáspárt a baloldali radikális Unidas Podemos párttömörüléssel állapodott meg koalíciós kormány létrehozásáról. Május 17-én Ausztriában kormányválság robbant ki, miután titokban készült felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken Heinz Christian Strache, a kormánykoalícióban résztvevő osztrák szabadságpárt elnöke, a 2017-es választások előtt kampánytámogatásért cserébe állami megbízásokat helyezett kilátásba egy nőnek, aki egy orosz oligarha rokonának adta ki magát. Strache másnap lemondott alkancellári és pártelnöki tisztségéről. December 13-án az FPÖ-ből is kizárták, és Sebastian Kurz kancellár, az osztrák néppárt elnöke felbontotta a kormánykoalíciót. A kormány 27-én elvesztette a bizalmi szavazást, az átmeneti kormány július 5-én alakult meg Ausztria első női kancellárjának vezetésével. A szeptember 29-i előrehozott választásokon az osztrák néppárt aratott fölényes győzelmet, Kurz november 12-én a zöldekkel kezdett koalíciós tárgyalásokat. Romániában május végén korrupció miatt jogerősen letöltendő börtönbüntetést kapott Liviu Dragnea, a Romániában kormányzó szociáldemokrata párt és a képviselőház elnöke, az elmúlt időszak legbefolyásosabb politikusa. Május 31-e és június 2-a között pasztoriális és ökumenikus jellegű apostoli látogatást tett Romániában Ferenc pápa. Személyében először látogatott Erdélybe a katolikus egyház feje, a pápa június 1-én Csíksomjón pontifikált szentmisét.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Csíksomjón több tízezer ember előtt pontifikált szentmisét Ferenc pápa. A katolikus egyházfő első erdélyi látogatásán azt mondta, idézem, Isten iránti örömmel és hálával vagyok jelen ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária kegyhelyen. Ferenc pápa olaszul mondott szentbeszéde román és magyar fordításban is elhangzott. A Duna TV felvételét hallják.
Ti minden évben pünkös szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek őseitek fogadalmának, megerősödjetek az Istenbe vetett hitben és a szűzanya iránti tiszteletben. Ez az évi zarándoklat Erdély öröksége. Azonban egyúttal tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. Ezen a zarándoklaton más keresztény felekezetek hívei is részt vesznek, és ez a párbeszéd az egység és a testvériség jele.
Június 6-án több ezres román tömeg törte át a békésen tiltakozó székelyföldiek élőláncát a Hargita megyei Uzvölgyi katonatemetőnél, és felszentelték a törvénysértően létesített román emlékművet és parcellát. Emiatt feszülté vált a magyar-román diplomáciai viszony. A kölcsönösen elfogadható megoldás keresésére június 26-án kezdődtek egyeztetések a két védelmi minisztérium között.
Magyarok sírjára is állítottak betonkereszteket a románok az Úzvölgyi temetőben, és azt írták rájuk, hogy ismeretlen román katonák nyugszanak alattuk, mondta Tusnádfürdőn a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, pedig az ott eltemetett 11 ember közül 5-en biztosan magyar állampolgárok voltak, jelentette ki Kovács Vilmos. A történész bizonyítékképpen kiosztotta a Grimm Mihály, Harcsik Mihály, Kuzma György, Mordaninesz György és Román Mihály haláláról szóló anyakönyvét. Könyvébejegyzések fénymásolatát, majd kijelentette, akit a Magyar Honvédséghez hívtak be katonának, az nem lehet egy velünk szemben álló félhősi halottja. A temető eredeti helyzetét kell visszaállítani, semmi más nem elfogadható, szögezte le az ezredes. Korábban ugyanezt mondta az országgyűlésben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
Elvárjuk a román hatóságoktól, a román államtól, hogy kivizsgálja ezeket az eseményeket, az elkövetőket büntessék meg, és akadályozzák meg, hogy az elkövetkezendő időszakban hasonló eset előfordulhasson. Állítsák helyre az eredeti állapotot, és a kegyeletsértés és a sírgyalázás felszámolását várjuk el a román hatóságoktól.
Június 9-én Hongkongban több százezres megmozdulások kezdődtek egy törvényjavaslat ellen, amely lehetővé tette volna szökevények kiadását Kínának. A tüntetések miatt június 12-én fel kellett függeszteni a törvényhozás munkáját. Carrie Lam kormányzó szeptember 4-én visszavonta a törvénytervezetet, de az időközben a Peking párti kormány elleni tiltakozássá alakult tüntetések nem maradtak abba, a demonstrálók és a rendfenntartó erők is egyre erőszakosabban léptek föl. Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjét hallják.
Minden hetedik hongkongi az 97 után érkezett. Ezek gyütmentnek számítanak, és a jelenlegi tüntetések egyik célpontját ők jelentik, és az egyik kiváltó ok az az, hogy itt megjelent egy csomó ember, akik egyébként dúsgazdagok, hiszen azért tudtak Hongkongba telepedni, fölverték az ingatlanárakat, elfoglalják a legjobb helyeket az iskolában, elfoglalják a legjobb munkahelyeket, nem beszélik a nyelvünket, nincsen olyan jellegű identitású, demokratikus vagy nyugati tapasztalatuk, mint nekünk, és hát ezért ez az egész hongkongi krízis, ami most van, ez igazából egy identitás krízis is.
November 24-én a kormányellenes tüntetések közepette zajló helyhatósági választásokon rekordmagas részvétel mellett a demokrata párti jelöltek arattak elsöprő győzelmet. Június közepén Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 2020-ban újraindul a hivatalért. November végén kihívóként jelentkezett Michael Bloomberg, amerikai milliárdos, aki a demokrata párt elnök jelöltségéért száll ringbe. Június 23-án Csehországban az 1989-es bársonyos forradalom óta legnagyobb tüntetésen 100 000-en követelték a korrupció gyanújába keveredett Andrej Babis kormányfő lemondását. November 16-án újabb 100 000-es tüntetésre került sor, miután szeptember 13-án leállították a Babis ellen folyó büntetőeljárást. A nyár közepén megérkezett Törökországba annak a nagy hatótávolságú orosz S-400-as légvédelmi rendszernek az első elemei, amelyeknek beszerzése miatt rendkívül feszülté vált Törökország és az Egyesült Államok viszonya. Szintén 2019 8. havának elején Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter, a Liga párt vezetője, felbontotta a kormánykoalíciót, ezután lemondott Giuseppe Conte kormányfő. A másik kormánypárt az Öt Csillag Mozgalom a Salvini által követelt új választás helyett a Balközép Demokrata párttal kötött koalíciót. Az új kormány Conte vezetésével szeptember 4-én alakult meg. Augusztus 28-án Boris Johnson brit kormányfő kezdeményezésére II. Erzsébet királynő szeptember 2. hetétől felfüggesztette a parlament munkáját. A felfüggesztést szeptember 24-én a legfelsőbb bíróság törvénysértőnek és semmisnek mondta ki, a parlament szeptember 25-én ült újra össze. Az üléssorozat október 8-án ért véget, az új törvényhozási évad 14-én kezdődött. Oroszországban szeptember elején helyhatósági választásokat tartottak. A kormányzó Egységes Oroszország párt győzött, de minden addiginál kevesebb szavazattal Moszkvában mandátumai harmadát elvesztette. Szeptember 23-án csődbe ment a legrégibb brit utazási iroda, a Thomas Cook. A külföldön rekedt turisták hazaszállítására a legnagyobb békeidőbeli brit légihidat szervezték meg. Október elején Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében tudomásul vette, hogy Törökország katonai műveletet indít Észak-Kelet-Szíriában. Az amerikai csapatok másnap megkezdték a kivonulást a kialakítandó biztonsági övezetből. Október 9-én a török hadsereg és szíriai arab szövetségesei békeforrása elnevezésű offenzívát kezdtek, hogy a határmenti övezetből kiszorítsák a dzsihadista fegyvereseket és a térséget ellenőrző, Ankara által terrorszervezetnek tartott, az iszlám állam elleni harcban az amerikaiakkal együttműködő kurd milíciákat. A kialakított biztonsági zónába Ankara szíriai menekülteket akar telepíteni. A menekült hullámot kiváltó katonai akciót számos ország elítélte, az EU betiltotta a fegyverexportot Törökországba, az Egyesült Államok szankciókat vezetett be török miniszterek ellen. 13-án a kurdok megállapodtak Damaszkusszal a szíriai kormányerők telepítéséről a török határ mentén, 15-én Oroszország csapatokat telepített az előre nyomuló szíriai kormányerők és a török hadsereg közé. Az összecsapásoknak a 17-én született török-amerikai és 22-én aláírt török-orosz tűzszüneti megállapodás vetett véget. A kurd milíciák visszavonultak a török határ mellől. 25-én bejelentették, hogy az Egyesült Államok megerősíti katonai jelenlétét a szír olajmezők közelében. Bolíviában az elnökválasztást október végén a negyedszer induló 2006 óta hivatalban lévő baloldali populista Evo Morales nyerte meg. Miután választási csalás gyanúja miatt tömegtüntetések kezdődtek és a hadsereg is ellene fordult, Morales november 10-én lemondott és Mexikóba távozott. Az ország vezetését a felsőház ellenzéki alelnöke vette át, akit az Egyesült Államok és Oroszország is elismert átmeneti elnöknek. November 23-án a parlament új választásokról szóló törvényt fogadott el, amelyen Morales nem vehet részt, a volt elnök ellen elfogató parancsot adtak ki. Evo Morales Argentínába utazott át. Október 23-án a délkelet-angliai Essex megyében egy bolgár rendszámú kamionban 39 vietnámi holttestét találták meg, akik egy illegális bevándorlók Nagy-Britanniába csempészését szervező globális hálózat áldozatai lettek. Október 27-én Donald Trump bejelentette, az amerikai erők Szíria északnyugati részén végeztek Abu Bakr al-Baghdadival, az iszlám állam terrorszervezet vezetőjével. Ennek a hónapnak a végén, 8,5 évvel a szíriai polgárháború kezdete óta, a szíriai kormány és ellenzéke Genfben tárgyalásokat kezdett a békés együttérést biztosító alkotmány kidolgozásáról. Az izraeli főügyész november 21-én bejelentette, csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vádat emel Benjamin Netanyahu ügyvezető miniszterelnök ellen. November végén megkezdődött John Iliescu, volt román államfőpere, aki ellen áprilisban emeltek vádat emberiesség elleni bűncselekmények miatt az 1989-es forradalom ügyében. December elején Franciaországban újabb sztrájk kezdődött a kormány nyugdíjreform terve ellen, a kabinet egy héttel később kompromisszumokat jelentett be. December 12-én az Egyesült Királyságban előrehozott parlamenti választást tartottak, amelyen a konzervatív párt 35 éve nem látott mértékű győzelmet aratott, a munkáspárt 1935 óta legsúlyosabb vereségét szenvedt el. Boris Johnson kormányfő ezután közölte, az ország január 31-én kilép az Európai Unióból. És Skóciában a Brexitet ellenző skót nemzeti párt tarolt, Nicola Sturgeon skót kormányfő pedig közölte, megkezdik az újabb függetlenségi népszavazás előkészítését. December közepén mindkét vádpontban jóváhagyta az amerikai elnök alkotmányos felelősségre vonásának elindítását a washingtoni képviselőház. A demokrata képviselők által megszavazott határozat szerint Donald Trump visszaélt a hatalmával és akadályozta a kongresszus munkáját. Az elnök ellen az ukrán államfővel folytatott korábbi telefonbeszélgetése miatt indult eljárás. Ebben Donald Trump a demokrata ellenlábasa Joe Biden és fia elleni nyomozásra kérte a kievi hatóságokat, és állítólag ennek fejében volt hajlandó folyósítani az Ukrajnának ígért katonai támogatást. A Fehérház szerint a republikánus többségű szenátus tisztázni fogja az elnököt a vádak alól. Az elmúlt fél órában 2019 legfontosabb külpolitikai eseményei közül hallottak válogatást Király István Dánieltől.